tabu témákat döntögető beszélgetést fognak hallani Gyöngyösi Zsuzsannával, a Független Újságírók Szövetségének, a FUSZ-nak az elnökével. Olyan témaköröket fogunk érinteni, amikről valamennyien tudunk, akik a politikai szférákkal, azaz a maffiával szorosabb kapcsolatba kerültünk, és amely módszerekről egymás között gyakran, de kívülállók előtt szinte semmit nem mondunk el. Egyéb hétköznapi témakörök mellett az állami, a titkos szolgálatok által alkalmazott módszerekről és politikusok által megrendelt politikai gyilkossági kísérletekről fogunk beszélni. A hírháttér kimondott stratégiai és távlati célja ennek a D-Notice-nak, azaz az állami bűnözés diffúzióját és rombolását rettenetes mértékben biztosító titkosításoknak a fokozatos ledöntése és megsemmisítése. Egy társadalomban nincsen semmi hely államtitkoknak. Az állami elveszett lelkű bűnözők védelmét biztosító államtitkokra épülő rendszerben nem lehet semmiféle túlélésre építő társadalmat emelni, mert az a biztos önés tömegpusztításba, hamarosan az emberi faj elpusztításába és kiirtásába menetelő bűnözőknek, a sátánnak, a nagy babiloni szajhának és az abban lakozó bűnözőknek, egész fajunk ellenségeinek a bolygója marad. Totális fenyegetés, amelynek titkait és eszközrendszereit le kell leplezni, és el kell söpörni. A rendszert meg kell semmisíteni. Ne engedjünk a haragnak, amellyel erőink szétforgácsolódhatnak. Engedjünk és bocsássunk meg egymásnak. Fogjunk össze egy új világért, amelyekben nincsenek többé az állam által elrejtett titkok. Aki nincs velünk, ellenünk van. Aki pedig nem velünk gyűjt, tékozol. Üdvözlöm Gyöngyösi Zsuzsannát a hírháttéren, a Független Újságírók Szövetségének elnökét. Beszélnél egy kicsit a FUSZ-ról?
Örömmel beszélek, nagyon büszke vagyok a Független Újságírók Szövetségére. 12 évvel ezelőtt jött létre a Független Újságírók Szövetsége. Annak idején mi a Magyar Újságírók Közösségének voltunk a tagjai, de konfliktusba keveredtünk Bósa Csabával, az akkori FUSZ elnökkel, és többen, akik nemzeti gondolkodású újságírók voltunk, kiváltunk a MUK-ból, és létrehoztuk a Független Újságírók Szövetségét. A semmiből, egyetlen forint nélkül úgy dobtuk össze a pénzt arra, hogy egyáltalán megalakulhassunk, és 12 év alatt elértük azt, hogy ma már Magyarország második legnagyobb taglétszámú újságíró szövetsége vagyunk, rendkívül nagy külföldi háttérrel, értem ezen, hogy rengeteg külföldi tudósítónk van, nagyon-nagyon sok országban, és rendkívül jól működő újságíró szövetség vagyunk. Pénz nélkül, iroda nélkül, csupán a tagjainkból élve, soha senkitől semmilyen támogatást nem kaptunk, legalábbis állami támogatást nem, egy-két száz forintos vagy 500 forintos támogatásokat igen.
Kapcsolhatók vagytok-e valamilyen párthoz?
Nem, pártokhoz nem, egyikhez sem. Azt viszont én nem titkolom, hogy minden egyes újságírónk, aki hozzánk tartozik, egyértelműen nemzeti érzelmű, nemzeti gondolkodású, mi a hazánkat szolgáljuk, ugyanúgy, ahogy az orvos esküdtesz arra, hogy gyógyít, mi pedig azt mondtuk magunkban, hogy mi pedig arra teszünk esküt, hogy az igazságról tájékoztatjuk az embereket, hiszen joguk van tudni mindig az igazságot.
Milyen módon lehet hozzátok csatlakozni, és kiknek?
Hát mi nagyon megválogatjuk azt, hogy kit veszünk fel az Újságíró Szövetség tagjai sorába. Kétféle módon lehet csatlakozni. Az egyik mód az, ahogy ha ismerjük az illetőt, ismerjük a munkáját évekre visszamenőleg, és akkor jelentkezését kéri, természetesen akkor felvesszük. hogyha a mi céljainkkal megfelelő annak az illetőnek a munkája, az eszmeisége hozzánk kötődik, és a másik pedig mi minden évben indítunk újságíróiskolát, és egy éves az iskolánk, tehát egy tanfolyam jelleggel indítjuk, és ez alatt az egy év alatt megismerjük azt az illetőt, és akkor el tudjuk dönteni azt, hogy valóban hozzánk tartozó-e az illető, vagy nem. Tehát alkalmas arra, hogy újságíró legyen, tehát úgy a munkáját tekintve, mint az emberi oldalt tekintve is.
A költségei mennyi ennek az iskolának?
Egy negyede vagy egy ötöde annak, amit más intézmények indítanak. Tehát mi 85 ezer forintért indítjuk vizsgadíjjal együtt az egész iskolát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye mi 160 órába indítjuk, nem 120 órába, mint ahogyan máshol szokták. Ez azt jelenti, hogy egy 500 forintos óradíj gyakorlatilag, amibe kerül egy hallgatónak.
Eléggé naív kérdésnek hangzik, de azért csak fölteszem, mert érdekel, hogy sokak vannak, akik helyesírási problémákkal küszködnek, mondjuk ezzel, erre van valami orvosságotok, vagy foglalkoztok ezzel?
Azzal is természetesen, tehát nekünk nagyon-nagyon sok olyan tantárgy van, amit máshol nem oktatnak, nem tanítanak, hát nyilván a stilisztikára is ügyelünk, de emellett van protokoll tanítás, például magyarságtudat, nemzettudat tantárgyunk van, csodálatos előadások zajlanak nálunk, és nagyon-nagyon szeretik az iskolát. Tehát nagyon sok honlapon olvastuk, ilyet tudok is akár idézni, levelekből is tudok idézni, hogy milyen véleménnyel vannak az iskoláról. Nagyon büszke vagyok erre. Tehát nagyon sok olyan tantárgyat tanítunk, amit máshol sehol.
Azért népszerűsítsük a magyar erőt is, ugye ott te vagy az admin egy.
Hát tulajdonképpen az admin egy az azt jelenti, hogy a főadmin, vagyis hát a Független Újságírók Szövetségének van ugye két honlapja, az egyik a maga a FUSZ honlap, tehát az Újságíró Szövetség honlapja konkrétan, a másik pedig a magyar erő. A FUSZ honlapon megjelennek ugye a politikai tartalmú hírek, publikációk, néha-néha azért természetesen verseket is teszünk oda föl, irodalmi jellegű alkotásokat is, de az inkább a napi események olyan, mint egy újság. Addig, amíg a magyar erőt viszont mi úgy gondoltuk, hogy nagyon-nagyon sok jó tollforgató barátunk van, újságíró kollégánk, illetve hát mindazok, akiket érdekel az írás, ezek közül rengetegen járnak föl a honlapra. Ha azt mondom, hogy a honlap alig-alig múlt fél éves, és több ezer a napi látogatottsága a honlapnak, akkor azt hiszem ezzel mindent elmondtam.
Milyen támadások érnek a FUSZ miatt, valamint egyéb tekintetben?
A FUSZ miatt inkább azért érnek támadások, mert ugye én korábban politikai téren is dolgoztam, és emellett csináltam, mert mint említettem, 12 éve működik az Újságíró Szövetség, 12 éve gyakorlatilag én vagyok az elnöke az Újságíró Szövetségnek, és hát politikai dolgok miatt az előző hálásomat elveszítettem. Ennek éppen okozója Dávid Ibolya volt, és abszolút politikai ügy volt, és mert én mertem meg is írni ezt könyvbe, akkor kezdtek erőteljesen fenyegetni, a tömegét kaptam a fenyegetéseknek, ami később aztán egy durva...
Mondjuk el azért a könyv címét is.
Emberségből példát a címe, amin nagyon meglepődtem, hogy kézről kézre járt a könyv, mert hát nyilván olyan nagy példányszámba nem tudtam kiadni, nagy port vert föl.
Félbeszakítottalak, hogy fenyegetések értek a könyv miatt.
Hogyne. Tehát először az történt, hogy ugye én sajnos a gyermekeim édesapjától elváltam. Akkoriban én az MDF-nek ugye alapító tagja voltam, és akkoriban az MDF-ben dolgoztam, és túlságosan sok mindent követeltek tőlünk. A túl nagy elfoglaltság következménye lett az, hogy a házasságom fölbomlott, és nem sokkal később hozzám mentem Lezsák Sándor politikusnak a testvéréhez feleségül. Iszonyatos dolgokon mentem keresztül, úgy körülbelül egy olyan 3 év leforgása alatt, amit emberileg annyira megviselt, hogy akkor én már csak azt néztem, hogy legalább van valaki mellettem, van egy társ, hogy nem egyedül kell ezeket a borzasztó dolgokat átélnem. És akkor én hittem és bíztam, azt hittem, hogy egy Lezsák Sándor tisztességes, becsületes, akkor egy ilyen családba talán egy picikét megnyugszom. Hát a pokolból még mélyebb pokolba kerültem. Gyakorlatilag Lezsák Sándor miatt veszítettem el az állásomat.
Erről lehetne bővebben beszélni?
Igen, igen. Választás előtt állt a Magyar Demokrata Fórum, ugye két évente van a tisztújítás, és hát olyan nagyon idézőjelben rosszul végeztem a munkámat, hogy az én megyémben 10-szer annyi MDF szervezet volt, mint bármelyik másik megyébe. Ez azt jelentette, hogy nyilván ez a megye nyeri meg a választást annak az elnökjelöltnek, aki az országos elnökségi tisztségre szeretne az elnöki székbe beülni. És miután én Lezsákné lettem, nyilvánvaló volt, hogy inkább a Lezsák vonalat képviselem, nem pedig a Dávid vonalat, és Dávid Ibolya is és Lezsák Sándor is elnök akart lenni, és hát nyilván azok a szervezetek, akiket én hoztam létre, azok pedig nyilván arra szavaznak, vagy arra szavaztak volna, akiket én mondok nekik, hiszen én hoztam létre őket, és a másik, ami egyedi dolog volt valóban, az, hogy olyan közszeretetnek körventem, ezt nagyon büszkén mondom, a megyében a szervezeteim körébe, hogy ők mindig azt csinálták, amit én mondok, tehát amit én tanácsolok. És miután ők tudták, hogy én lezsákvonal vagyok egyértelműen, tehát nyilván való volt, hogy Lezsák Sándorra fognak szavazni. Dávid Ibolya viszont meg akarta nyerni a választást, és nem tudta másképpen kiütni a riválisát, mert nyilván tehát Lezsák Sándornak nem mondhatja azt, hogy ne indulj, ha egyszer indulni akar. Tehát neki mindenképpen úgymond likvidálni kellett innen engem ahhoz, hogy utána akár zsarolással, akár fenyegetéssel, bármi áron ezeket a szervezeteket megpróbálja magam mellé fordítani, vagy pedig megpróbálja elérni náluk azt, hogy rászavazzanak.
Tehát ha jól értem, akkor azt mondod, ami általában a közvélekedés is, hogy Lezsák Sándor jobb minőségű Dávid Ibolyánál.
Hát semmivel sem jobb, ezt már azóta én is tudom, de minden esetben azt el kell ismernem, hogy nemzeti érzelmű, vagy nemzeti érzelmű Dávid Ibolyát, ezt messze nem tartom annak. Dávid Ibolyát Gyurcsán kettőnek tartom, és ezt még alá is tudom támasztani. Dávid Ibolya abszolút illegitim elnöke a Magyar Demokrata Fórumnak, hiszen a csalások tömkelegével szerezte meg az elnöki pozíciót. Csalások tömkelegével szerezte meg az elnöki pozíciót.
Igen, köszönöm, hogy elmondtad, hogy Lezsák Sándor nem jobb, mondjuk erkölcsileg Dávid Ibolyánál, mert nem szeretnék én sem olyan hírébe kerülni, hogy politikusokat védenék. Dávid Ibolya igen nagyon diktátor hírében áll a párton belülről kiszállingózó hírek szerint. Igaz ez? Tudsz erről valamit mondani, vagy akarsz-e mondani valamit? Valamint az volna a kérdés, hogy kik állnak most az MDF mögött, mert Dávid Ibolya rendkívül furcsán viselkedik.
Elmondom, ó, persze, hogy tudok. Hát nyilván, hiszen én 1988 március hónapban, ugye 1987 szeptemberben alakult meg a Magyar Demokrata Fórum, de még akkor szinte senki nem hallott a Magyar Demokrata Fórumról, és én pedig 2000, illetve 1998 márciusban, tehát néhány hónappal később, én már jelentkeztem is a Magyar Demokrata Fórumban. Soha semmilyen pártnak tagja nem voltam a Magyar Demokrata Fórumon kivéve, és elsők között léptem be oda. Tehát amikor Szabolcs megyében 88 novemberben megalakult a Magyar Demokrata Fórum, én már akkor réges-régen jelentkezett emberke voltam. Mondom még egyszer, én Lezsák Sándorban abban az időben borzasztóan hittem, az egyetlen tisztességes, korrekt, becsületes politikusnak tartottam nagyon-nagyon sok éven keresztül. Dávid Ibolyát pedig, ugye ő akkor még nem volt ott, vagy legalább és nem is tudtunk róla, hanem amikor engem áthívtak a Magyar Demokrata Fórumba dolgozni, akkor én örömmel igent is mondtam ennek, hiszen úgy gondoltam, azt csinálom, amit szeretek. csak engem becsületes embernek neveltek föl, és az országgyűlési választásokat követően, a 1990-es országgyűlési választásokat követően pillanatok alatt kezdtem tapasztalni, hogy a politikusok, akiket mi választottunk meg, mert hinni akartunk bennük, hogy lopnak, csalnak, sikasztanak, és kezdtem megundorodni tőle, viszont ott voltam, ez volt a munkahelyem, és én igyekeztem azokat a dolgokat, amiket a politikusok elrontottak, vagy amiben hazudtak, azokat helyre pofozni a maga módján, a maga kis területén. Dávid Ibolya, 98-ba választották őt meg a Magyar Demokrata Fórum elnökének, és egyetlen egyszer, egy alkalom nem volt, amíg egyáltalán elnököm volt, egyetlen egy alkalommal fél percet nem szánt a saját dolgozóira. Most azt tudni kell, én egyáltalán nem voltam Antal József párti soha, mert annyira istenítették Antal Józsefet, de hát azért az köztudott, hogy ő csinált egy paktumot, ő csinált nagyon-nagyon sok minden rosszat, és hát mi nyeldekeltük ezeket a dolgokat. Tudni kell azt, hogy a dolgozók, akik a legelején kerültek a Magyar Demokrata Fórum megyei irodáiba, nagyon nagy összetartással dolgoztak, és nagyon sokszor összejöttünk mi, amiről ugye a főnökség az nem tudott, de összejöttünk és bizony megvitattuk a helyi dolgokat. Minden egyes megyében a kollégák ugyanazt mondták el, mint hogyha összebeszéltünk volna, ugyanazokat a korrupt dolgokat. És amikor Dávid Ibolya elnök lett, akkor én őszintén megmondom, hogy én valahogy ösztönösen éreztem azt, hogy nagyon nagy baj lesz a Magyar Demokrata Fórummal. Mondom még egyszer, a dolgozókkal egyáltalán nem törődött. Antal Józsefet pedig azért hoztam föl az előbb, mert Antal miniszterelnök volt, Antal rengeteg egyéb elfoglaltsága volt, de amikor havonta egy alkalommal szervezői értekezlet volt, amire minden megyei kollégának, tehát a megyei szervezőnek és a megyei irodavezetőnek fel kellett menni, akkor ugye kötelezően, akkor Antal József azért vette a fáradtságot miniszterelnöki teendői mellett is, hogy bejöjjön az irodába, illetve a nagy terembe hozzánk, és elmondta minden alkalommal azt, hogy mi vagyunk a legfontosabb dolgozók, a legkedvesebb dolgozók, mert tőlünk függ a választás, nagyon sok minden tőlünk függ, hiszen mi szervezzük a szervezeteket, mi hozzuk létre, mi tartjuk velük a kapcsolatot, tehát magával a tagsággal is. Dávid Ibolya 1998-tól, ugye 2002. decemberig volt Magyar Demokrata Fórumnak elnöke, úgyhogy én is ott dolgoztam. Egyetlen percet soha nem szánt ránk. Ha kértük, akkor sem jött be, nem ereszkedett odáig le, hogy velünk bármikor is törődjön. Hiába kértük, hogy problémák vannak és üljünk le. Nem kaptunk fizetésemelést, nekünk éjjel-nappal, szombaton, vasárnap, teljesen mindegy, hogy milyen időszak volt. Menni kellett, dolgozni kellett, a dolgozóknak a tömkelegének ment tönkre miatt a házassága, és emellett Dávid Ibolya ellentmondást nem tűrt semmibe. Tudunk arról, hogy hányszor történt meg az, hogy országos választmányi döntés kellett volna valamihez, és az országos választmánynak a véleményét sem kérte ki, hanem önhatalmilag döntött dolgokba. A pénz és a pozíció számított nála csak. Azt kérdezted az előbb, hogy ki támogatja Dávid Ibolyát, mert nyilván nem az ő személye olyan varázslatos. Hát nyilván tudsz a smukféle társaságról, tudsz arról, hogy igen, le lehet fizetni Dávid Ibolyát, meg lehet vásárolni Dávid Ibolyát, igen, le lehet fizetni Dávid Ibolyát, meg lehet vásárolni Dávid Ibolyát. Tehát olyan emberekkel vette körül magát, akiktől pénzt és pozíciót remélt. Én most például kapásból tudom azt mondani, hogy ha Gyurcsán Ferencet le fogják váltani, el fogják mozdítani, akkor majd ott lesz a utódja, a Szili Katalin, aki Dávid Ibolyának a legjobb barátnője. Ugye nem kell mit mondani ezzel kapcsolatban tovább.
Valamilyen külföldi erőknek muszáj állni az MDF mögött, erről tudsz-e valami közelebbit? Ugye, hogy Gyurcsány Ferenc mögött Izrael és Oroszország áll, Orbán Viktor mögött szintén Izrael, ugye az MDF mögött is kell valakinek állnia, különben nem tűrnék meg Dávid Ibolyát. Igen? Kimondtam?
Igen, kimondtad. Hát, ha semmi más nem nézünk, csak azt, hogy ugye egy-egy alapítványhoz olyan emberek szoktak fordulni, akik kispénzű, kevés jövedelemmel rendelkező emberek, segítség miatt szoktak szorulni ilyen dologra, tehát ha valaki tanítatni szeretné a gyermekét, és nincs miből, akkor kéri egy alapítvány segítségét. Dávid Ibolya a lányát és fiát is Soros alapítvány, illetve bocsánat, Tomlantos segítségével, meg a Soros alapítvány támogatásával tanítatja kint Amerikába. Mindent elmondtam ezzel.
Igen, aki esetleg most tanulná a politikát, annak ugye az mondjuk el, hogy a Soros alapítvány és a Tom Lantos is teljesen Izrael, és zsidókról van szó.
Hát ez vitathatatlan, bár Tom Lantos most már kiejthetjük a fixisből, mert ugye ő meghalt.
Igen. Körösi Imre MDF-es képviselő volt szintén. Mi a véleményed Körösi Imre tevékenységéről, illetve ezzel kapcsolatos, amiről Körösi Imre beszámolt, az Antal Józseffel való beszélgetései kapcsán, miszerint Antal József félt a lehallgatásoktól, és ennek keretében említette a volt keletnémet Stasinak és a Mossadnak a tevékenységét, különböző rendkívül súlyos nemzetközi bűnszervezeti bűncselekmények, büntettek kapcsán.
Én személyesen ismerem Körösi Imrét, az országgyűlési képviselős munkáját akkor nem ismertem, hiszen 186, ha jól emlékszem, 168 országgyűlési képviselője volt a Magyar Demokrata Fórumnak 90 és 94 között. Azt tudom, hogy Körösi Imre is közéjük tartozott. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok konfliktus keveredett ő miatta. Én hiszek Körösi Imrének. Amikor engem autóbaleset ért, lejött hozzám a saját lakásomra, itt beszélgettünk édesanyám jelenlétében Körösi Imrével, és rémisztő dolgokat mesélt el. Éppen azért nem kételkedem Körösi Imrébe, mert ugye én a saját bőrömön tapasztaltam meg azokat a dolgokat, amikről ő beszélt.
Én magam is úgy gondolom, hogy Körösi Imre az egyik legnagyobb hős, aki jelenleg él a magyarságból, és hát egyértelműnek tartom, hogy a úgynevezett jobboldal részéről ez a hát ellenségeskedés ellene indokolatlan tekintettel arra, hogy amikor bárki más, akik kritika alá vonják, olyan súlyos, kirekesztő kritika alá, amennyiben csak töredék annyit le tudnak tenni az asztalra, amennyit a szervezett bűnözés és a látszatok helyett a valóság feltárása ügyében tett Körösi Imre, szerintem akkor lehet.
De hát ismered a közmondást, hogy mondd ki az igazat, betörik a fejed. Hát csak azokat szokta probléma vagy baj érni, akik az igazat mondják el. Én millió olyan esetet tudok mondani, amikor az igazat mondtam el, és éppen azért kerültem bajba. Azért történt a balesetem. Kérdezted az elején ezt a balesetet. Nos, ez végül is úgy történt, hogy miután elmozdítottak engem, jött a választás, Szabolcs megye nyerte meg, mert ugye Szabolcs megyének a közel 100 küldötte, felment Budapestre, már megvolt az 50%. Tehát nyilvánvaló volt, hogy a legerősebb megye, Szabolcs megye, aki eldönti azt, hogy bárkinél, bárki esetében, hogy ki lesz az elnök. Tehát ezért kellett engem elmozdítani, és amikor gyalázatos, szennyes módon mozdította el Dávid Ibolya, de olyan mocskos módon, hogy ezt írtam én meg könyvbe.
Az jellemző rá, igen, hallgatom.
Mennyire szavahihető Dávid Ibolya, hogyha valamire megesküszik, és utána nem tartja meg például az esküjét. Én előttem az ilyen ember nem ember. És természetesen voltak pribékjei, mint például a Hegedűs Péter, akkori pártigazgató, meg hát ugye talált magának mocskos embereket jelen pillanatban, azok közül néhány éppen Lezsák Sándor oldalán van. Ilyen a politika. Egyszer itt, egyszer ott kapok előnyt, attól függően állok ide vagy oda.
És ezt lehet, hogy kivágom akkor majd ezt a kérdést, azért csak fölteszem, hogy a politikai gyilkosságok terén hogy áll Dávid Ibolya?
Én hiszek abba, hogy Dávid Ibolya, ha valaki útjába kerül, bármire képes, hogy azt onnan likvidálja. Ha valaki
jut eszembe, egyszer beszéltünk telefonon, és akkor beszéltél arról, hogy elrontották az autódat.
Igen, hát ez következmény volt, tehát akkor inkább onnan folytatom, hogy miután elmozdított gyalázatos módon, csalások tömkelegével elmozdított, ez is megér egy misét, hogy az ember elmesélje.
Azt mondjuk el, hogy most egy politikai gyilkossági kísérletről fogsz beszélni, ugye?
Igen, az pontosan. Tehát az történt, hogy először összehívta Dávid Ibolya az országos gyűlést, és az alapszabály csalással módosította, kizárólagosan azért, hogy engem elmozdítson a munkakörömből. A Magyar Demokrata Fórumban rajtam kívül senki nem állt rokoni kapcsolatban vezető tisztséget betöltő politikussal. Az országos gyűlést pedig azért hívták össze, hogy az alapszabályt módosítsák, hogy országos tisztségviselővel azon a szinten hivatali dolgozó ne dolgozhasson az MDF-be, tehát aki rokoni kapcsolatban van. Tehát ez nyilván csak én voltam, meg ugye Zsák Sándor, akik rokoni kapcsolatban voltak, tehát nyilván csak miattunk csinálta ezt, és amikor ezt érdemes meghallgatni, ugyanis amikor kiküldték az alapszabály módosítási tervezetet a szervezeteknek, akkor benne volt a 68-as paragrafus, és akkor abban csupán annyi volt, hogy országos tisztségviselővel azonos szinten nem alkalmazható. Ezt megvitatták a szervezetek, semmi problémát nem találtak benne, tehát vissza is küldték, hogy oké, ez mehet. Aztán jött az országos gyűlés, küldöttek, megérkeztek, és már egészen meglepődtünk azon, hogy azzal kezdődött az országos gyűlés, hogy himnusz, és azonnal az alapszabály megszavaztatása történt, egyben és vita nélkül. Vagyis ez azt jelentette, hogy minden küldött kapott egy papírt, ami rajta volt, hogy a forgatókönyv, és hogy az alapszabályt úgy kell megszavazni, hogy egyben és vita nélkül, csak hát alapszabályt csak úgy lehet megszavazni, hogyha minden egyes pontot tételenként szavaznak meg. Itt viszont a küldöttek ugye megérkeztek fáradtan, és azzal a tudattal, hogy biztos ugyanazt kell megszavazni, eszébe se jutott senkinek a csalás, hogy ugyanaz, amit kiküldtek nekik, abban semmi probléma nem volt, tehát erre rábólíthatunk, minden további nélkül megszavazták, és amikor délután kézhez kapták a már kinyomtatott, megszavazott és kinyomtatott alapszabályt, akkor vették észre, hogy nem azt szavaztatták meg velük, amit kiküldtek nekik. Hanem belesúvasztottak itt-ott néhány plusz szót, mint például annál a bizonyos paragrafusnál is, hogy és alacsonyabb szinten. Ugye a megyei irodavezető vagy megyei szervező nem azonos szinten van a egy országos tisztségviselő, hanem megyei szinten, tehát nyilván alacsonyabb szinten, és ezt a két szót csúvasztották bele, és amikor ezt észrevették a küldöttek, akkor abban a pillanatban azonnal reagáltak is erre, írtak egy levelet Dávid Ibolyának, az országos választmánynak, meg Ruboszki Andrásnak, aki az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottságnak volt az elnöke, és azonnal kérték azt, hogy azonnal módosítsák ezt, mert ez itt csalás történt, nem ez lett kiküldve nekik, de amennyiben ezt nem teszik meg, akkor viszont felmentést kérnek az én személyemet illetően, mert alapító tagja vagyok az MDF-nek, az egyik legmegbecsültebb dolgozója vagyok az MDF-nek, az egyik legrégebbi dolgozója vagyok. Egyes egyedül Ruboszki Andrástól kaptunk választ. Sem az országos választmánytól, sem pedig Dávid Ibolyától Ruboszki András válaszolt, és azt mondta, hogy ezt velem nem tehetik meg, lévén, hogy volt igazgatóm, pártigazgatóm, na most azt tudni kell, hogy a megyei hivatalok dolgozóinak a közvetlen felettese a mindenkori pártigazgató. Bárki volt a pártigazgatóm, írásos, saját kezüleg írott, írásos véleményezése van a kezembe, amiben kivétel nélkül valamennyi arról nyilatkozott, hogy nem csak kifogástalan volt a munkám, a magatartásom, de mint embert is a legjobban szerettek, és úgy Ruboszki Andrástól, mint dr. Salamin Andrástól, mint Kis Máriától, és egyáltalán mindenkitől, aki pártigazgató volt. tehát Lubocki András is felkereste ezután a levél után, ugye felkereste Dávid Ibolyát is, aki egyszerűen nem volt hajlandó erről tárgyalni vele, abszolút nem foglalkozott a neki írott tértévevényes ajánlott levéllel, ahogy az országos választmány sem. Ez szeptember 20-án vagy 22-én történt 2002-ben, és néma csönd lett, tehát ugye jöttek az önkormányzati választások 2002. októberben, azt én levezényeltem, és amikor lebonyolódtak az önkormányzati választások, ezt követően az egyik reggel kaptam egy telefont, hogy azonnal menjek be. Az irodámba is arra mentem be, hogy a portás hozzá fogadott, hogy előző este lezárták az irodámat, és én oda nem léphetek be. De nem csak én, hanem az úgymond nemzeti érzelmű, vagyis nem aki nem Dávid vonal, az nem léphet be abba az irodába. És két perccel előtte még dr. Salamin András volt a pártigazgató, majd csak így simán, egy ilyen fél perc lefolgás alatt így rúgta. Indok nélkül természetesen. De ugyanígy rúgta ki Kis Máriát előtte, és egy perc alatt az országos választmány tudta és beleegyezése nélkül, vagy előzetes megbeszélések nélkül, pályáztatás nélkül kinevezte az ő kis fullajtárját, mert erre nem tudok mit mondani, hozzá hasonló kis korrupt, hazug fickó volt, egy taknyos kölyök, kinevezte a Hegedűs Pétert pártigazgatónak. Én természetes volt, hogy mindenkinek elmondtam, hogy mi történt. Annyira megdöbbentek, hogy másfél nap leforgása alatt a szervezeteknek a több mint 80 százaléka saját kezüleg írott írásban eljuttatott levélben tiltakozott a felmentésem, felfüggesztésem ellen követel, hogy azonnal tegyenek vissza a munkakörömbe, különben megszüntetik teljes egészében a szervezetet, minden tagjuk kilép, stb. Aztán egyre durvább leveleket is küldtek, és Dávid Ibolyától egy kissé megijedt, meg hát nyilván a pártigazgató is, mert erre nem számított, hogy azt mondja, hogy az rendkívül rossz a szervezetekkel a kapcsolatom, és közben ezek a levelek meg. Fogtam szépen, megvártam, míg végig mondja a mondandóját, és utána elővettem ezeket a leveleket, hogy tényleg ki mondja ezt. Itt vannak a levelek. És ezek az emberek saját maguk követelték azt, hogy Dávid Ibolya azonnal hívja össze a megyei választmányt, illetve a megyei szervezeteket, tehát megyegyűlést követeltek. Dávid Ibolya nem volt hajlandó, aztán visszavonta a felfüggesztésemet, és meghatározatlan ideig úgymond szabadságolt. A vége az lett, hogy hát rám kényszerítették mindenféle fenyegetések árán, hogy vagy a közös megegyezéssel történő elválásba belemegyek, vagy pedig kikészítenek idegileg, szemrebbenés nélkül mondták a szemembe. Miközben ugye több tucat ember követelte, hogy vagy azonnal visszaraknak helyemre, vagy pedig megszüntetik a szervezetüket, meg is szüntették. És akkor ezek után én Dávid Ibolyának szemrebbenés nélkül vágtam a képébe, hogy azért vagyok újságíró, hogy én ezt az egész történetet meg is írom. Megírtam, és miközben írtam, több alkalommal beléptek a számítógép rendszerembe. Így néztük legalább 15-en végig a lakásomba, hogy az egér hogy mozog a gépemen, hogy kattint rá a centumjaimra. És így néztük, mondom, vendégeim voltak, és még nem is én figyeltem föl rá, mert hiszen előtte dolgoztam, hanem a vendégek figyeltek föl, hogy néztük, mondom végig, hogy kattint rá a dokumentumjaimra, hogy választja ki azt a dokumentumot, amelyik érdekli.
Na, látod, ez az, amiről nem tud senki, és ugye nem ismerik nyilvánosságra hozni ezeket a módszereket, pedig zseniális módszerek vannak, és irdatlan az a pofátlanság, amivel az állam él a lakossággal szemben, azok ellen, akikkel szemben már megteheti.
De várj, hát ezt ment utána tovább. Ezzel kezdődött, amire fölfigyeltem. Aztán jött a következő, hogy kaptam névtelen levelet, amiben mondjuk nem engem mocskoltak, hanem ilyen jóindulatulag arra figyelmeztettek, hogy én ne álljak XYZ mellett, azok olyan emberek mellett, akik kitartottak úgy mellettem, és akkor mocskolták azokat az embereket. Viszont, ami meglepő volt, hogy a készülőkönyvemet, történet, ugye én könyvbe írtam meg a történetet, és a készülő könyvemet rajtam kívül még a gyermekeim sem látták, mert ők hagytak engem dolgozni, ők az én számítógépemhez soha nem nyúltak, nem néztek bele, és ennek ellenére szó szerint idéztek abban a névtelen levélben, amit végül is volt odaírva egy név, csak ez természetesen fals név volt. Ezt követően pedig akkor volt tükörjég az országban, az út mindenhol, és először csak egy ilyen kis pici apró dolgot csináltak, hogy éjszaka kinyitották a kocsimat, és levették a kormányvédőhúzatot, és letették az anyós ülésre. És hát nyilvánvaló volt, hogy az magától oda nem kerül, a kocsimhoz senki más nem nyúlt rajtam kívül, csak egyes egyedül én, viszont mikor mentem le a kocsihoz, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy nyitva van a kocsim, és letették oda. Szóltam a rendőrségnek, a rendőrség azt mondta, hogy ugyan már, ilyen pici ánér dologgal én hülye vagyok, hogy keresem őket, és nem hiányzott semmi sem a kocsiból. Aztán a következő alkalom már egy kicsit durvább volt, természetesen ezt mások is látták a kormányvédőhúzatnak a levételét, vagyis hát azt, hogy le volt véve, és a következő az viszont már durvább volt, egyre durvultak ezek a dolgok, mert hát nem akarom részletezni, mert nagyon sok ilyen eset volt, csak az már durva volt, amikor tükörjég volt az út az országba, és mindenhol, és ültem volna a férjemmel együtt a kocsiba, és azt vettem észre, szerencsém volt, hogy észrevettem, hogy az indexjelzőre rá volt kötve, szó szoros értelmében rá volt kötve egy drót, és az a drót húzal a pedálok előtt el volt vezetve. Ez, aki gépkocsit vezet, az rögtön rájön arra, hogyha beül az ember a kocsiba és váltogatja ugye a pedálokat, akkor óhatatlanul beleakadt volna nyilvánvalóan, és egy tükörjég úton el lehet képzelni, hogy ez mit jelenthetett.
Tükörjég úton el lehet képzelni, hogy mit jelenthetett?
Ez volt már az, amit egy kicsit durvábbnak tartottam, döbbenten álltunk a férjemmel, döbbenten néztük, tehát nem egyedül én láttam, tanúk vannak rá, akik látták. És utána pedig, amikor
hétköznapi ügyek, amikről nem szoktunk beszélni, tehát nem szokott senki, de ez az internet jelene és jövője, hogy el fog jönni az idő, amikor ezekről tömegesen fognak beszámolni mindazok, akik eddig elhallgatták.
Hogyne, persze. Legutolsó pedig az volt, amikor készen lettem a könyvvel, és bevittem a nyomdába a kiadásra, és előtte ezt határozottan tudom, hogy szombaton a szerelőhöz elvittem a kocsit, hogy nézze át teljes egészében. Kedden este hozta vissza a kocsimat a szerelő, tüzetesen átnézte, mindent kijavított rajta, kifogástalan állapotban volt amúgy mellesleg a kocsi, ezt a rendőrség is elismerte, hogy rendkívül jól karban tartott kocsi volt, előtte műszakiztatva volt a kocsim, közvetlenül előtte, és egy nagyobb útra készültem, mert volt egy kedves barát, aki a könyvem kiadásához pénzt ígért, amihez nekem el kellett volna mennem Szegedre. És kedden este hazahozták a kocsit, szerdán bevittem a nyomdába a könyvet, és azt követően én sehol máshol nem voltam, az egy kis rövid kocsi út volt, gyakorlatilag két utcácskányira ide volt a nyomda a lakásomtól, és annyit használtam szerdán a kocsit, és csütörtökön reggel indultam volna Szegedre, csütörtökön, amikor beültem a kocsiba, akkor az anyós ülésre le volt téve egy kockás papír, amire rá volt írva, hogy nem erészeljem kiadni a könyvet, tehát ismét megint benyúlt valaki a kocsimba, Nem foglalkoztam különösebben papírral, mert hát gondoltam, hogy jó, hát megint fenyegetnek.
Ez tudod mihez hasonló? Ahhoz, amikor 2001-ben, amikor a Dávid Ibolya volt az igazságügyminiszter, Orbán Viktor meg a miniszterelnök, megcsináltam azt, mert teljesen nyíltan követtek, nem is leplezték, hogy hajszálat tettem az ajtóhoz, amikor kimentem, és megpróbáltam rejteni, mert ugye nyilvánvaló volt, hogy a lépcsőház is be van kamerázva. És amikor visszajöttem, nem volt ott a hajszál.
Megtaláltam a papírt a kocsiba, felnyitottam a motorháztetőt, tehát egy nő nem nagyon ért a kocsihoz, megpróbáltam megnézni, hogy mihez nyúltak hozzá, hogy hozzá nyúltak-e egyáltalán valamihez, nem láttam semmit, és elindultam. Most itt jön ki a nőknek a hetedik érzéke, hogy ösztönösen jóval lassabban vezettem, mint máskor, és ennek volt köszönhető, hogy 140 kilométert el tudtam menni lassan, ilyen 50-es, a 60-as tempóba, és eljutottam Köröstarcsáig, ahol megtankoltam, és kijöttem onnan, ott jött egy kettős kanyar, arra még emlékszem, hogy jött egy kettős kanyar, azt elhagyva nem a kanyarba, hanem a kanyart követően egyszerűen azt vettem észre, nyíl egyenes országúton, tehát a kettős kanyart, ahogy elhagytam, utána már egyenes lett az országút, és ott vettem észre, hogy 20 centire balra félrehúz a kormánykerekem. Nem értettem, hogy mi okozhatja, és abban a pillanatban rögtön jobbra megkezdtem volna a leállást, hogy megnézzem, hogy mi történhetett a kormánykerekemmel, de már nem tudtam megállni, mert irányíthatatlanná vált a kocsim. És arra, amerre félrehúzott a kormánykerekem, tehát balra az országúton áthaladva belementem a másik oldalon egy árokba, és hát ez majdnem halálos autóbaleset volt, tulajdonképpen a sokszoros véletleneknek köszönhetem, hogy egyáltalán élek, például annak, hogy éppen egy orvos jött állítólag utánam, aki addig, amíg a mentő kiérkezett, addig megpróbált ugye életben tartani. Aztán a kórház nagyon-nagyon súlyos sérüléseket szenvedtem, itt is voltak problémák, tehát úgy visszagondolva az egészre, nagyon-nagyon nagy szerencsém volt az életben maradáshoz.
Tehát akkor jó munkát végeztek, mert ezt föl lehet használni ellenük.
Igen, örök életemre nem csak hogy nyomot hagytak, mert olyan súlyos belső sérüléseim voltak, amiknek én a következményeit egy életen keresztül viselem sajnos.
Egyébként...
Miközben van három gyermekem, egy nő vagyok, és mondom, van három gyermekem, és a három gyermekemet, igaz, hogy akkor még ugye Lezsák Sándor testvérének a felesége voltam, de ez azt jelentette, hogy ő Komáromban élt, én Nyíregyházán éltem, semmilyen segítséget nem adott, tehát ez nyilván egy másik történet. Tehát gyakorlatilag egyedül minden fizetés pénz nélkül neveltem a gyerekeimet. Akkor még táppénzt kaptam, illetve hát passzív jogon kaptam táppénzt, tehát abból voltunk kénytelenek élni. Nappali tagozaton tanultak a gyermekeim, és képesek voltak nappali tagozat mellett elmenni dolgozni, és így tudtunk élni. Kellemes volt nagyon ez a beszélgetés, nagyon jól esett ezeket az emlékeket felhozni, még a rossz emlékek is, de én úgy gondolom, hogy ahogy mi Magyarországon itt élünk, ez a nép itt él, és egyszer itt él, mindenki fölött kardot vagy pálcát fog törni, vagy jót, vagy rosszat, ezt majd mindenki eldönti. Dávid Ibolya épp úgy meg fogja kapni Istentől, az emberektől, a néptől, meg fogja kapni a maga jutalmát vagy büntetését, ahogyan Gyurcsány Ferenc vagy a többi politikus.
Mondjuk el mindazt, amikről senki nem mer beszélni. Semmisítsük meg a titkokat, amikkel az ördögök saját védelmükben, hogy bármit megtehessenek valamennyiünk ellen, körülvették magukat. Gyöngyösi Zsuzsannát hallották, a Független Újságírók Szövetségének elnökét. A Hírháttér Rádióban 2008. április 2-a van. Christopher Young zenéjével búcsúzunk. A zenei szerkesztő Molnár F. Árpád volt.